Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Folytatódik a Sportérték, itt a Trend FM-en. Jó napot kívánok, Mezei Dániel vagyok. Ahogy említettem, a műsor első felében a 8. olasz gasztronómiai világhét egyik november 13-ai eseményéről beszélgetünk, amely a Magyar Testnevelési Sportolói Egyetemen zajlott, terítéken az olasz konyha jó ízűen egészségesen, és az olasz gasztronómia, valamint a sport kapcsolatát elemezték. Valóban szakértők, tehát a TF-nek a Sporttáplálkozás Tudományi Központ dietetikusai, vezetői, valamint például dr. Gabriela Morini, a Polenzói Gasztronómiai Tudományi Egyetemének adjunktusa, sőt volt egy dr. Carol Povinja összeállításában látható, fantasztikus látványkonyha és egy főző show, amely az olasz gasztronómiának a legértékesebb oldalai közül néhányat villantott meg. De említettem korábban, hogy Lőrinc Krisztina a paralimpikon is itt volt ezen az eseményen, és vele beszélgetünk itt a műsor második felében, a díszékese, elnöke, Krisztina. Szóval te hogy láttad, milyen ez az esemény, és mit jelent neked sportolónak az, hogy mondjuk tudatosan táplálkozzál?
Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen a kérdést. Hát, hogy mit is jelent, én azért az olasz gasztronómiával kicsit közelebbi kapcsolatba kerültem, ugye 6 évet éltem annó kint, még a sportpályafutásom kezdetén, inkább így mondanám, és azért az olasz gasztronómiát, meg az olasz főzési kultúrát én ezt elég erőteljesen átvettem, tehát utána már a felkészülési időszakomban is sokkal inkább az olasz konyha szerint táplálkoztam. Ugye ez abban jelentett könnyedséget, hogy mind szénhidrátban, mind azért fehérjékben sokkal könnyebben és minőségibb ételeket lehetett összehozni, sokkal rövidebb idő alatt, mint ami a magyar konyhában megszokott. Úgyhogy gyakorlatilag, ami nagyon-nagyon jó volt szerintem, és amiért nagyon hasznos volt ez a konferencia, az, hogy az olasz minden nap, tehát hogy az olasz ételekről olyan mindennapi ismereteket tudtunk meg, amit itthon kellene tudnunk, de azt hiszem, hogy még nem tudunk. Ilyen például ugye ez az oliva szűz, extra szűz oliva olajjal. Főzhetünk-e, nem főzhetünk-e, süthetünk-e, nem süthetünk-e? Ami tényleg ilyen kérdés az olaszokban fel sem merül, mi pedig megkérdezzük azt, hogy süthetek egy húst, ugye nem itt az olajban való sütésről van szó, de hogy ezek tényleg olyan hasznos információk voltak, amik a mindennapi embereknek is nagyon-nagyon hasznosak, hogyha beépítjük, a sportolóknak pedig aztán kiemelten, tehát hogy itt az, hogy miből mennyit táplálkozunk, és hogy minőségi vagy inkább a mennyiségre megyünk rá, azért ez nagyon fontos kérdések, amikre itt választ kaptunk.
Igen, ez egy nagyon fontos része volt a konferenciának, amit kiemeltél, hogy itt kutatásokkal alátámasztott adatok voltak egyrészt az összetevőknek a minőségéről, másrészt ez a bizonyos extra szűz olívaolaj, hogy bizony azzal lehet főzni, hát már akinek a pénztárcája bírja, és amikor az olasz oldalt megkérdezte a magyar kutató, hogy így van-e, akkor ők is mondták, hogy igen, inkább sütni, mert hogy inkább sütésről van szó természetesen, de hogy abszolút használják, tehát nem a sütőolajat használják, hanem az igazán jó ételekhez az extra szűz olívaolajat.
Igen, de azért ő náluk a rántott hús nem annyira jellemző, mint náluk. Tehát ez a sütés is, ez olyan dolog, hogy persze a rizottot is úgy kezdem el, hogy egy kis olívaolajon megpirítom szinte a rizst. Ez is sütésnek számít, de ugye ez nem ugyanaz, mint a sütőolajban kisütöm a sült krumplit.
Maga a mediterrán étkezés sportolóként, mondjuk egy felkészülési időszakban, mondjuk előtte talán érdemes megkérdezni, hogy a parasporton belül ez a fajta magas szintű étkezési tudatosság mennyire van jelen, ugyanúgy, mint a profi sportban? Tehát ugyanúgy az élsportolók a parasportban ugyanúgy komolyan veszik a táplálkozást?
Magyarországon azért még a parasport szerintem nem tartott, ahol messze nem tartunk ott, ahol a profi sport, sajnos. Alakulunk szerintem, mert sokkal inkább egyéni döntések sorozata, hogy én most odafigyelek a táplálkozásomra jobban, vagy mennyire figyelek oda arra, hogy felkészülési, vagy akár versenyidőszakban mit eszek. Edzőtáborok alkalmával ott ugye nem sok választásunk van, viszont az, hogy az otthoni mindennapi edzések során én hogyan főztem, mit ettem, azért az jelentősen befolyásolta utána a teljesítményemet is. Illetve én azért dolgoztam, tehát én mondjam úgy, hogy kiharcoltam, hogy azért egy dietetikussal üljünk le, állítsunk össze egy olyan étrendet, ami tényleg tudja, támogatja a karrieremet. Illetve azért próbálkoztam én is különböző diétákkal, tehát ez a szénhidrát diéta, megvonom utána, robbanékony leszek-e vagy sem, ez megint csak olyan, hogy nagyon kevés a parasportolókra vonatkozó kutatás. Tehát tényleg ez, amit én meg is említettem, hogy én ugye kerekesszékben vagyok, a testemnek szinte csak az egyharmadát, felét használom, hiszen a felső végtagjaimmal sportolok, evezek, sífutok, stb. Ez milyen szintű kalóriafelhasználást eredményez? Tehát kevesebbet, többet, lényegében fele annyit használok, mint hogyha én lábon csinálnék mindent, tehát hogy erre ugye nem nincsenek még kutatások, úgyhogy ez mindenkinek, ahogy éppen kitapasztalja ebben, tehát hogy ilyen jelentős, vagy ilyen szintű tudás még nincs így a parasportban, legalábbis nincs tudomásom róla. Én mondjuk 18 óta én abba hagytam, tehát már csak hobbi szinten sportolok.
Igen, igen, azt láttam, hogy a 18-ban te abba hagytad, de több sportágban is kipróbáltad magad, ha jól tudom, ugye?
Hát szinte mindegyikben. Tehát én szinte minden sportot kipróbáltam, ami így szembe jött, és utána maradt az, ami maradt. Tehát én mondjuk a sífutásnak a nyári vezetője, a síroller, az ilyen heti szinten is így fogom magam, végre kimegyek Margit-szigetre egy jót sírolizni. Illetve mellette nekem a wakeboard maradt meg, aminek ugye az, a sport egyik díszvékesének az elnöke is vagyok, tehát mi a wakeboardot, mint extrém sportot székben űzzük, és mi ezt népszerűsítjük, meg járunk vele mindenfelé, hogy akinek csak lehet, azt próbálja ki, jöjjön ki, mert nagyon sokat ad.
Itt a hallgatók miatt kérdezem, hogy te mennyire vagy érintett, milyen mértékben, ezt mondtad, hogy kerekesszékben ősz, de hogy az érintettséged milyen fokú?
Nekem 2005-ben volt egy autóbalesetem, ott a háti 8-as csigolyámat törtem, ami gyakorlatilag köldök felett 10 centi, tehát még a rekeszizom megmarad, de a hasizom már nincs. Így a törzsizmok például, ugye a hátunkat, amik támasztják ezek a törzsizmok, meg a hosszú hátizmokból, a sport révén én nagyon-nagyon sokat visszaszereztem. Tehát most, hogyha egy doki rám néz, akkor azt mondja, hogy jó, biztos ilyen sokkal lentebbi sérülést tippel nekem, de ez mind az, hogy én azokat a sportokat próbáltam, ami egyrészt szimmetrikusan edz, tehát hogy ne legyen az, hogy nagyon jobb oldalt, vagy nagyon bal oldalmat erősítem, hanem azért mind a biatlonnál, sífutásnál ugye ez szimmetrikus volt. A wakeboard egy kicsit, ugye attól függően mindig jobb oldalas a pálya, ez egy kicsit félrehúz, de néha hát mondjuk Győrbe ott meg balra megy a pálya, úgyhogy azért ezt így lehet kompenzálni egy picit. De igen, tehát, hogy ugye a parasporton belül rengetegféle sérülés van, az, hogy ki milyen magasan törte a hátát, ha éppen gerincsérülésről van szó, vagy amputáltak, halláslátássérül, tehát ugye ez nagyon-nagyon-nagyon bő ez a kategória, hogy parasport.
Igen, tehát ezért is nehéz, vagy nehezebb mondjuk egy dietetikusnak dolgozni a parasporton belül, de most, hogyha a te példádra visszatérünk, te mit profitáltál? Azt mondod, hogy Olaszországban elkezdtél másképpen táplálkozni, és érezted a hatását, vagy annak, amit csináltál, a mediterrán diéta, vagy mi történt itt akkor, amikor elkezdtél odafigyelni?
Egyrészt sokkal gyorsabban megoldottam a főzést. Kettő, hogy én nagyon... Ez talán így egyből a balesetem utáni parám volt, tehát félelmem, hogy úristen el ne hízzak, mert akkor onnantól kezdve az átemelés, átülés, hogyan ülök be a kocsiba, hogy rakom be a székemet, stb. Tehát ugye ezek a kérdések azért engem így nagyon-nagyon frusztráltak, és nagyon elkezdtem odafigyelni arra, hogy mit is és hogyan eszek. Ami vicces, hogy én gyakorlatilag 8 hónapra baleset után én Olaszországban voltam, tehát így kaptam egy új életet, egy új lehetőséggel, egy új konyhával. Tehát, és én éltem ezzel a lehetőséggel, én azóta is ez alapján táplálkozom, de ami itthon nem annyira gyakori, azok mondjuk a saláták. Az a nyári időszakban szinte van, hogy reggel délben este azt, tehát hogy én nagyon-nagyon szeretem, mert nagyon változatos, nálunk van egy sima, egyszerű vegyes saláta, azért kint az olaszoknál ez mindenféle is, tehát, hogy tényleg nagyon finomak, nagyon jó ízkombinációban. És a tisztának is egy másik, tehát például már nem bírom megenni a tojásos tésztát, amit itthon eszünk, tehát csak ez a durum tészta, abból is a legkülönlegesebbek, de akár a legegyszerűbb is, hogy olívaolaja és parmezán sajt, tehát ez a teljesen alap, az is annyira finom, és hogyha mértékkel eszem, akkor ugye ebből nem lesz gond.
Jörinsz Kriszti, a Paralimpikonnal beszélgetek, itt a Trend FM-en. Pont, hogy ha már itt említetted a parmigianót, a parmezán sajtot, ugye ennek a bizonyos napnak, ennek az olasz gasztronómiai napnak, ami az Olasz Kulturális Intézet szervezésében valósult meg itt a TFN, az egyik fő szereplője volt a parmigiano reggiano, aztán a pármai sonka, mi volt még itt? A brontei pisztácia. Na ezt például te ismerted a brontei pisztáciát?
Pisztáciáról volt fogalmam, de így specifikusan, hogy a Brontei Zolt pisztáciáról így nem, úgyhogy plusz információt kaptam én is, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek ezek után, hogy nézem a hátoldalakat a pisztáciának, hogy melyik honnan jött.
Igen, a hallgató kedvéért mondjuk el, hogy erről viszont volt egy komoly előadás, ahol többek között az szerepelt, hogy mondjuk a világ pisztácia termelésének a 70%-a Kaliforniában történik. Ott mondjuk 3000, azt hiszem, hogy 3000 forint átszámítva egy kiló, viszont a brontei pisztácia, ami az Etnának az oldalában terem, a belső rész fele, a csapadék miatt is fontos, mert ugye szárasság kell a pisztáciának, annak 30000 forint egy kilója, tehát hogy van egy kis különbség, és akkor volt egy analitika, hogy minőségben milyen nagy különbség van a pisztácia között. Ez engem meglepett.
Igen, teljesen. Tehát, hogy nagyon-nagyon érdekes volt ez a prezentáció, hogy ugyanazon gyümölcs magvakon belül mekkora különbség tud lenni akár a tápértékben is, tehát, illetve hogy miket tartalmaz attól függően, hogy milyen talajon növekszik. Uh-huh. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes volt.
Na, itt volt szó a pármai sonkáról, volt szó a Parmigiano Reggianoról. Te, amikor mondjuk Olaszországban, vagy akár itthon táplálkoztál, vagy táplálkozol, akkor ilyen minőségi alapanyagokat tudsz, vagy tudnak az emberek egyáltalán választani? Ez a Parmigiano Reggiano az nem a tömtrapista, tehát ezt valljuk be.
Egyértelműen nem. Itt, amit a professzor asszony is említett többször is, az, hogy a minőség-mennyiség kérdése. Tehát sokkal fontosabb lenne az, hogy kevesebbet tegyünk, és minőségibb tápanyagokat vegyünk magunkhoz, hiszen azért a testünk, hogy hogyan táplálkozunk, az azért lényegesen meghatározza a közérzetünket, egészségünket, mindent. Úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy igen, jelentősen drágább a parmezán sajt, viszont hogyha kevesebbet, viszont tényleg minőségibbet fogyasztunk, akkor az azért jelentősen meghatározza a közérzetünket.
És te mennyire fogyasztod például azokat az ételeket, amik az olaszoknak ilyen alapételei, a risottót, vagy akár a, vagy ne csak a spagettit, mondjuk a fuzilit, vagy a tájetellét, tehát hogy te ezeket az ételeket úgy szoktad enni?
Mindig.
Mindig?
Igen, tehát így, hogyha jönnek hozzám ismerősök, családtagok is, és akkor én készítek ebédet, vacsorát, akkor így mindig szoktuk mosolyogni, hogy végre valami változatos, hogy nem mindig ugyanaz, hogy ugye, amit általában megszokunk a családi összejöveteleken, hanem nálam mindig valami újat kipróbálunk, akár most legyen halas, akkor az a lazacos tészte, a garnéla rákos risotto, cukkinivel, stb. Tehát én ezeket nagyon-nagyon szeretem. Megmondom, gyorsan elkészül rá a rásul, tehát azért az is fontos számomra, hogy nem 4 órát töltök a konyhába. Úgyhogy igen, tehát, hogy én szinte csak ezeket, nagyon ritkán van az, hogy nekiállok egy-egy magyar konyha alapjainak.
Én megkérdeztem itt ennek az összejövetelnek a végén dr. Gabriela Morinit, a Polenzai Gasztronómiai Tudományos Egyetem adjunktusát, hogy miért ennyire meghatározó az olasz nagy élelmiszeripari cégeknek a szerepe a világpiacon. Itt említettem a Nutellát, említettem a Campari, tehát olyanokat, amiket ő annyira nem vett jó néven, mert ugye ezek tömegtermékek, de hát mégis minőségi termékek, de szerinted egyébként miért ennyire elősek az olaszok a gasztronómiában? Most sorolhatnám a profiteroltól kezdve, a panna cottán keresztül, a pizza, a bababa, lehet sorolni. Tehát, hogy ez miért alakult így?
Szerintem egyszerűen azért, mert hogy ők tényleg minőségien esznek. Tehát, hogy azért így a 6 év után én az olasz kultúrának az előnyét, hátrányát megismertem. Szükségem volt a végén egy kis német tanulásra, tehát ez azért mutatja, hogy a káoszban egy kicsit próbáltam átmenni a sarkos rendszerbe, de az tényleg, hogy a gasztronómia az olyan szinten véleményem szerint világ első, hogy ezt nem vonhatjuk kétségbe, tehát hogy nem véletlen, hogy ezért is nagyon sok olyan gasztrocég van, akik olasz gyökereket, vagy éppen az olasz konyhának az alapjait használják.
És akkor, amikor te sportoltál, és akkor, amikor készültél mondjuk egy paralimpiára, akkor a táplálkozásodnak a beállítása, csúnyán fogalmazva, mennyiben határozta meg a teljesítményedet?
Jó kérdés. Nehéz erre válaszolni, mert azért én munka mellett készültem a paralimpiára, tehát, hogy ott azért szerintem a pihenés sokat hozzá tudott volna még tenni a táplálkozáson túl. De...
Lehet, egy jó alvás többet ért volna, mint a tájette elég.
Benne van, igen, de valóban azért az, hogy a szénhidráttal kezdve hogyan, mit állítottunk össze az étrendbe, azért az meg, tehát hogy próbálkoztunk különböző étrendekkel, ugye itt a szénhidrát diétát, azt hiszem említettem már, hogy megvonni, és akkor verseny előtt behozni, és elméletileg akkor ez egy robbanékonyságot hozna. Én azért mindig is ez az erőálló képességi sportok, tehát most is pár hete letekertem a maratont, és azt vettem észre, hogy oké, már nem olyan szinten sportolok, de hogy kellett egy jó fél óra, mire... Na most már megyünk, mint a gőzös, tehát, hogy más most már azért tehát a testemnek a lehetőségei, de azért az biztos, hogy nagyon sokat befolyásol, és hogy az olasz minőségi ételeket használjuk alapoknak, szerintem azért az lényegesen tud hozzátenni.
És egyébként csak zárszóként, mit dolgozol?
HR területen vagyok tanácsadó.
Nagyon szépen köszönöm. Lőrinc Krisztina paralimpikonnal beszélgettünk, aki részt vett ezen a bizonyos, már többször említettem olasz gasztronómiai világhét eseményen, amely a sportspecifikus táplálkozásról szólt. Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk.
Köszönöm szépen.
A Sportérteket hallották, én Mezei Dániel vagyok, további szép napot.
Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.